Füles bagolyolvasó, Giovanni Boccaccio, Decameron, 5. nap, 9. novella. Federico Degli Alberichi szerelmes, de nem nyer viszont szerelmet, és az udvarlásban eltékozolja minden vagyonát, csupán egy csólyma marad. Mivel pedig egyebe nincs, ezt tálalja fel ebédre hölgyének, ki meglátogatja. Ki is mikor ezt megtudja, megenyhül irányában, feleségül megy hozzá, és gazdag emberré teszi Filoména már elhallgatott, midőn a királynő látván, hogy Dioneon kívül, annak kiváltsága miatt, már csak ő maga tartozik novellát mondani, vidám arccal szólott ekképpen. Rajtam van az elbeszélés sora, én tehát, drága hölgyeim, szívesen teljesítem kötelességemet egy novellával, mely némiképp hasonlatos az előbbihez. És pedig nem csupán azért, hogy megismerjétek, mely hatalma vagyom bájos magatoknak a nemes szíveken, hanem azért is, hogy megtanuljátok magatok jó szántából osztogatni illendő alkalmakkor jutalmaitokat, nem engedvén, hogy mindig csak a vak szerencse vezéreljen benneteket. Mivel hogy a szerencse nem okos megfontolással, hanem találomra és legtöbbször szertelenül osztogatja ajándokait. Tudnotok kell tehát, hogy Szoppó Divorkhese Domenici, ki a mi városunkban él csél talán ma is, tisztelendő és nagy tekintetű férfiú, és inkább jelleméért és jelességéért, mint nemes származásáért fölöttébb kitűnő és méltó, hogy örökre fennmaradjon híre. Ez tehát öreg napjaira abban lelte mulatságát, hogy szomszédainak és másoknak gyakorta mesélt régmúlt dolgokról. Mesélni pedig mindenki másnál jobban, értelmesebben, hívebb emlékezettel és ékesebb szavakkal tudott. Egyéb tetszetős elbeszélései során azt is mesélni szokta, hogy élt valamikor Firenzében bizonyos Federico Alberichi nevezetű ifjú, fegyverforgatásban és lovagi jelességekben oly nagy hírű, hogy nem volt hozzáfogható nemes úrfi egész Toscanában, ki is, miként a legtöbb nemes úrral megesik, beleszeretett bizonyos Monna Giovanna nevezetű nemes hölgybe, kit maga idején a legszebb és legbájosabb firenzei hölgynek tartottak. S hogy annak szerelmét megnyerje, szüntelenül vitézi tornákra és lovagi játékokra járt, dáridókat csapott, ajándékokat osztogatott és két kézzel szórta pazarolta vagyonát. De a hölgy, kinek tisztessége vetekedett szépségével, rá sem hederített mindarra, mit kedvéért mivelt, sem arra, aki mivelte. Miközben tehát Federico mértéktelenül pazarolta vagyonát, és semmit nem szerzett, mint már könnyen történni szokott, gazdagsága elúszott, ső igen elszegényedett, hogy semmi egyebe nem maradt egy kicsi birtokon kívül, melynek jövedelméből szűkösen éldegélt. Ezen felül csupán egy csólyma, melyhez fogható talán nem is volt a világon. És ám bár szerelme nagyobb volt, mint valaha, mégis, mivel látta, hogy a városban nem élheti már kedve szerint, elköltözködött Campiba, hol a ma kicsiny birtoka volt. Ottan, ha tehette, madarászott, és senkitől segítséget nem kérvén, béketűréssel viselte szegénységét. Történt tehát egy napon, mikor már Federico ilyen imségre jutott, hogy Monna Giovanna férje megbetegedett, s mikor halálát közeledni érezte, végrendeletet tett. És roppant vagyonának örököséül egyetlen, immár nagyocska fiát megtette. Annak utána pedig elrendelte, hogy ha fia törvényes örökös nélkül hal meg, Monna Giovanna legyen örököse, mivel hogy fölöttébb szerette őt. És akkor meghalálozott. Monna Giovanna tehát özvegyen maradt, s miként már hölgyeinknek szokások, nyár idején kiment a mafent mondott fiával nyaralni egyik birtokára, mely Federigoénak szomszédságában volt. Ekképpen történt, hogy a mafiú barátságba keveredett Federigóval, és játszadozott madaraival és kutyáival, s minek utána többször látta röpülni Federigó sólymát, mód felett megtetszett neki, és igen szerette volna megkapni. De nem merte elkérni tőle, látván, hogy Federigó igen szereti. És ekképpen folytak a dolgok, midőn pedig történt, hogy a fiúska megbetegedett. Ezen pedig anya nagyon megszomorodott, mivel nem volt több gyermeke, ezt pedig szíve mélyéből szerette. Tehát állónapon által mellette volt, és szüntelenül vigasztalta, és gyakorta kérdezgette, kívánna-e valamit, s kérte, hogy csak mondja meg, mert ha megszerezheti, bizony a föld alól is előteremti neki. A fiú, hogy sokszor hallotta eme kínálkozást, szólott ekképpen, anyám, ha megteszed, hogy megkapjam Federigó sólymát, bizonyosra veszem, hogy nyomban meggyógyulok. A hölgyennek hallatára némiképpen meghökkent, és fejét törte, mit évő legyen. Tudta, hogy Federigó nagy időn által szerette, de ő soha még csak egy pillantást is nem juttatott neki, miért is ekképpen szólott magában, hogyan küldjek vagy menjek el a ma sólymot elkérni tőle, mely tudomásom szerint a világ legjobb sólymas ezen felül gazdájának kenyérkeresője, és hogyan lehetnék oly kíméletlen, hogy elvegyem egy nemes úrtól egyetlen örömét, melynél egyebe a világon nem maradt. És efféle gondolatok háborgatták, és ám bár bizonyosra vette, hogy megkapja, ha kéri, nem tudta, mit mondjon fiának. Hát semmit nem felelt, hanem hallgatott. végezetül erőt vett rajta az anyai szeretet, és feltette magában, hogy teljesíti kívánságát, s akármi történik is, nem küld érette, hanem maga megyen a férfihoz és elhozza fiának a madarat. Szólott tehát, fiam, szedd össze magadat, és iparkodjál meggyógyulni, mivel megígérem neked, hogy holnap első dolgom leszen elmenni hozzá, és elhozni néked a mazmadarat. Ennek a fiú igen megörült, és még ugyanaz napon némiképpen jobbra fordult állapotja. Másnap reggel a hölgy, egy másik hölgy társaságában, csak úgy sétahörve alatt, elment Federigó kicsinyi házához, és kihívatta őt. Az pedig, mivel az idő, mint egyáltalán a manapokban, nem volt alkalmas a madarászásra, éppen kertjében időzött, s némely apró munkákban foglalatoskodott. Mikor meghallotta, hogy Monna Giovanna hívatja a kapuba, igen elcsodálkozott, és vidáman kisietett. A hölgy pedig, midőn jönni látta, úri hölgyhöz illendő kedvességgel elébe ment, s Federigó udvarias köszöntésére ekképpen felelt. Jó napot, Federigó! Aztán folytatta, azért jöttem, hogy kárpótoljalak a ma veszteségekért, melyek miattam értek, mivel hogy a kelleténél jobban szerettél engemet. A kárpótlás pedig az, hogy eme barátnőmmel egyetemben egészen családiasan véled akarok ma ebédelni. Felelte erre Federigó alázatosan, Madonna, nem emlékszem, hogy valaha is bármi kárt szenvedtem volna miattad, viszont azonban jót, hogy bőven nyertem, hogy ha volt bennem valami jeleség, azt csak te jeleségednek sirántad való szerelmemnek köszönhetem. És bizony mondom, eme nagy lelkű látogatásod sokkal ta drágább nekem, mintha visszanyerném vagyonomat, és megint úgy tékozolhatnám, mint annak idején. Ám bár bizony szegény házigazdához tértél be, és ekképpen szólván, szégyenkezve bevezette házába, onnan pedig kikísérte kertjébe, és mivel nem tudott mást melléje adni mulattatására, szólott ekképpen. Madonna, mivel senki más nincs itten, majd ez a jó asszony, eme jobbágyomnak felesége elmulattat addig, míg én az ebédről gondoskodom. És ám bár fölöttébb nagy volt insége, eladdig még soha nem érezte, mi nagy nyomorúságra jutott vagyonának mértéktelen pazarlása miatt. De ma reggel bizony megérezte, mert semmit nem lelt, mivel megvendégelhette volna a hölgyet, kinek szerelméért már oly rengeteg embert megvendégelt. És kínos szorongásában átkozta magában bal sorsát, s mint ki eszét vesztette, fel és alá rohant. Mivel azonban sem pénzt nem lelt, sem zálogba való holmit, az idő pedig későre járt, és fölöttébb kívánkozott valamivel megvendégelni a nemes hölgyet, kérni pedig senkitől nem akart, legkevésbé tulajdon jobbágyától, szemébe ötlött derék sólyma, mely ott üldögélt rúdján a kis szobában. Mivel tehát egyebe nem volt, megfogta és kövérnek érezvén, úgy vélte, hogy méltó eledel lesz ilyen hölgy számára. Annak okáért tovább semmit nem tétovázott, hanem kitekerte nyakát, odaadta az egyik cselédlánynak, hogy megkopassa, megfűszerezze, nyársra húzza és gondosan megsüsse. És minek utána megterítette az asztalt hófehér terítőkkel, melyekből volt még néhány darabja, vidám arccal kiment kertjébe a hölgyhöz, és megjelentette neki, hogy készen van az ebéd, már amilyen szegénységétől tellett. Miért is a hölgy kísérőjével együtt fölkelt, és asztalhoz ült, és nem tudván, mit esznek, megették a derék sólymot Federigó társaságában, ki nagy udvariasan kiszolgálta őket. Asztalbontás után kicsinyék kellemetes beszélgetésben mulatták magukat, és akkor a hölgy elérkezettnek vélte az időt szóba hozni azt, amiért jött. Miért is nyájasan így adta fel a szót Federigónak? Federigó, ha visszaemlékezel elmúlt életedre s az én tartózkodásomra, melyet talán keménységnek és szívtelenségnek vettél, bizonyosra veszem, hogy elámulsz vakmerőségemen, ha meghallod, mi volt fő-fő oka látogatásomnak. De ha volnának, vagy lettek volna gyermekeid, és ekképpen ismernéd a szülői szeretetnek fölöttébb hatalmas erejét, szemtül hiszem, hogy legalább részben megértenél engemet. De mivel néked nincsenek gyermekeid, nékem pedig van egy, nem vonhatom ki magamat az anyák közös törvénye alól. Mivel pedig e törvények ereje kényszerít, akaratom és minden illendőség és minden tartózkodásom ellenére, ajándékul kell kérnem tőled valamit, mi tudomásom szerint a legdrágább neked, és pedig méltán, mivel keserves sorsod semmi más örömet, semmi más szórakozást, semmi más vigasztalást nem hagyott meg számodra. A sólymodat kérem ajándokul, melyre fiam igen ráóhajtott, hogyha nem viszem el néki, attól tartok, majd oly súlyosra fordul nyavajája, hogy elvesztem őt. Annak okáért kérlek, nem irántam való szerelmedre, mely téged semmire nem kötelez, hanem tulajdon nemességedre, mely annak idején lovagi foglalatosságban ritkította párját. Ne terheltessél nékem ajándékozni azt, hogy elmondhassam, ím ez ajándok révén megmentetted fiam életét, őt pedig ezzel örökre hívedül elkötelezted. Federigo, mikor a hölgynek kérését végighallgatta, és észbevette, hogy nem teljesítheti kívánságát, mivel hogy a sólymot feltállalta neki ebédre, ott a hölgy előtt sírva fakadt, segyetlen szóval nem tudott felelni. A hölgy előbb azt hitte, hogy fájdalmában sír, mert meg kell válni a derék sólymától, és már-már visszavonta kérését, de megállta és várt, míg Federigo kisírja magát és felel. Ki is tehát szólott ekképpen? Madonna, mióta Istennek úgy tetszett, hogy benned vetettem szerelmemet, számos dolgaimban éreztem a sorsnak kajánságát, és keseregtem miatta. De mindez semmiség volt ahhoz képest, mit mostan velem művel, miért is soha meg nem békélhetek vele, ha meggondolom, hogy eljöttél szegény házamba, melyet, míg gazdag voltam, nem méltattál látogatásodra, és csekéke ajándékot kérsz tőlem, és a sors úgy intézte, hogy még ezt sem adhatom meg néked. Hogy pedig miért nem adhatom, rövidesen megmondom. Midőn meghallottam, hogy te kegyelmesen velem óhajtasz ebédelni, meggondolván előkelőségedet és nemességedet, úgy véltem, hogy méltó és illendő téged erőmből telhetőleg drágább eledellel vendégelnem, mint a minőkkel rendszerint más embereket szokás. Miért is eszembe jutott a sólyom, melyet tőlem kértél és annak jelessége? S ezt hozzád méltó eledelnek véltem. Ma délben tehát ez volt a pecsenye tányérodon, és úgy hittem, hogy ekképpen a legjobban használom fele madarat. De mivel most látom, hogy másképpen kívántad, úgy fáj, hogy nem tudok szolgálatodra lenni, miképpen azt hiszem, soha meg nem vigasztalódom miatta. És ekképpen szólván, bizonyságul előhozatta a sólyomnak tollait, skarmait és csőrét. Mikor a hölgy ezeket meglátta és a lovagnak szavait végighallgatta, elsőben is megfette, hogy így kiváló sólymot levágott, hogy egy hölgynek feltálalja. De annak utána fölöttébb magasztalta magában a férfiúnak nemes lelkét, melyen a szegénység sem előbb, sem most nem tudott csorbát ejteni. Mivel tehát szétfoszlott reménysége, hogy a sólymot megkaphatja, agódni kezdett fiának egészsége miatt, hát csüggetten távozott, és visszatért fiához. Az pedig, akár bánatában, hogy a sólymot nem kapta meg, akár betegségében, mely talán mindenképpen véget ért volna, kevés napok múltán anyjának mérhetetlen fájdalmára elköltözött az életből. Öt pedig, minek utána egy darab ideig sírt és kesergett, bátyai ismételten nógatták, hogy menjen újra férjhez, mivel dús gazdag és még fiatal. Mikor tehát látta, hogy bármennyire ellenkezik is, szüntelenül erre sarkalják, eszébe jutott Federigo derégsége és utolsó nagy lelkűsége, mikor az ő vendégelésére megölte kitűnő sólymát. Bátyainak tehát ekképpen felelt, ha beleegyeznétek, én szívesen özvegyen maradnék, ám ha úgy kívánjátok, hogy férjhez menjek, bizony soha mást nem veszek férjemül, ha nem Federigo degli Alberichit. Bátyai ennek miatt a csúfolkodtak véle és mondották, ostoba, mit beszélsz? Miért akarod éppen ezt, kiszegény, mint a templom egere? Felelte nékik az asszony, testvéreim, jól tudom, hogy úgy van, miként mondjátok, de én inkább akarok férfit vagyon nélkül, mint vagyont férfi nélkül. Ebből aztán bátyai megértették gondolatját, s mivel Federigót, bármi szegény volt, igen derék embernek ismerték, hozzáadták az asszonyt minden vagyonával egyetemben. Federigo pedig látván, hogy felesége lett a hölgy, kitolyforrón szeretett, maga pedig ezen felül dús vagyont is lelt, most már okosabban bánt gazdagságával, s boldogan élt az asszonyal mind élete fogytáig. 10. novella. Pietro di Vinciolo elmegy hazulról vacsorára, felesége felhívat magához egy fiút. Pietro hazatér, az asszony a fiút a tyúkkas alá réti. Pietro elmeséli, hogy Ercolano, kinél vacsorán volt, házában felfedezett egy fiút, kit felesége bebocsátott, az asszony legyalázza Ercolano feleségét, egy szamár véletlenül rálép az ujjára a fiúnak, ki a tyúkkas alatt lapul, s ki erre elordítja magát. Pietro odaszalad, meglátja. Megismeri felesége hűtlenségét, de végezetül is maga fajtalankodása kedvéért megbékül vele a királynő elbeszélése véget ért, s valamennyien dicsérték az Istent, hogy méltóképpen megjutalmazta Federigót, midőn Dioneo, ki soha nem várt parancsra, ekképpen fogott szóba. Nem tudom, vajon a természet ojtotta-e belénk, vagy csak utóbb az emberi erkölcsök romlottsága révén ragadt ránk a mahiba, hogy szívesebben nevetünk a rosszaságokon, mint a jó cselekedeteken, különösképpen, ha semmi közünk hozzájuk. S mivel a ma fáradtságnak, melyet a napokban magamra vettem s most is elvállalni akarok, semmi egyéb célja nincsen, mint hogy elűzze szomorúságtokat és kacagásra s jókedvre derítsen benneteket, szerelmetes hölgyeim, elmondom nektek most következő novellámat. Sám bár a tárgya nem is egészen illendő, mégis mulatságtokra leszen, s ha végig hallgattátok, cselekedjetek olyképpen, mint akkor szoktatok, mikor valamelyik erdbe beléptek, hol kinyújtván finom kacsóitokat, csak a rózsát szeditek, a tövist pedig ott hagyjátok. Ha ekképpen cselekedtek, az ördögre bízzátok az aljas embert a fajtalanságával egyetemben, és vidáman kacagtok majd feleségének házasság törésén, közben-közben, ahol helyén való, szánakozván másoknak bal szerencséjükön. Nem nagy ideje még élt Perugiában bizonyos Pietro di Vinciolo nevezetű gazdag ember, ki talán inkább azért, hogy port hintsen az emberek szemébe és elhallgattassa a Perugia béliek között felőle szállongó híreket, nem pedig azért, mintha vágyakozott volna rá, megházasodott. És a szerencse úgy megcsúfolta fajtalan hajlandóságát, hogy az asszony, kit feleségül vett, tagba szakadt, vörös hajú és tüzes teremtés volt, ki inkább két férjet kívánt volna, mint egyet, holott éppen olyant kapott, kinek egészen máshol járt az esze, mint a menyecskén. Ki is, hogy idők múltán urának fajtalanságát megismerte, csinos és friss és forró vérű és tűzről pattant menyecskének érezvén magát, eleintén igen felháborodott, s nem egyszer csúnyán összeveszett férjével, és szinte szakadatlanul kutya-macska barátságban élt vele. De mikor látta, hogy ezzel csak magát emészti, férje elvetemedettségének pedig nem tud gátat vetni, ekképpen szólott magában, ez a bitangel hanyagol engem, hogy fajtalankodván fapapucsban járjon a szárazon, de én majd teszek róla, hogy csónakomban más valakit vigyek át a csatakon. Én feleségül mentem hozzá, s neki adtam kiadós és szép hozományomat abban a hiszemben, hogy férfi, és arra kívánkozik, mire a férfiak kívánkoznak s kell is kívánkozniok. Ha tudtam volna, hogy nem férfi, bizony nem mentem volna hozzá. Ő pedig tudta, hogy nő vagyok, hát minek vett feleségül, ha irtózik a nőktől. Ebbe nem tudok beletörődni. Ha le akartam volna mondani a világról, apácának álltam volna. De ha e mostani állapotomban akarok maradni, amint hogy akarok és vagyok is, a hívságos várakozásban akár meg is vénülhetek, ha hogy ettől az embertől várok élvezetet, avagy gyönyörűséget. Ha majd megvénültem sézbe kapok, hiába panaszkodom, hogy elvesztegettem ifjúságomat. Pedig éppen ő a legjobb tanítómestere, miképpen kell élvezni azt, hiszen megmutatja, hogy abban kell keresnem gyönyörűségemet, miben ő a magáét leli. Ez a gyönyörűség pedig, ha hogy én veszem magamnak, dicséretemre válik, néki azonban fölöttébb nagy gyalázatára. Én csupán a törvények ellen vétkezem, holott ő vétkezik mind a törvények, mind a természet ellen, minek utána tehát a derék menyecske, talán nem is egyszer, ekképpen évődött, hogy szándokát titokban végrehajtsa, megbarátkozott valamely vénasszonyjal, kivalósággal kígyókat etető Szentverdiana volt. Rózsafüzérrel kezében sorra járt minden búcsút, és soha egyébről nem beszélt, mint a szent atyák életéről, avagy Szent Ferenc sebb helyeiről, és szinte mindenki szentnek tartotta. Mikor tehát a menyecske elérkezettnek látta az időt, ennek apróra feltárta szándokát. Mondotta erre a vénasszony, leányom, a mindenható Isten a tanúm, hogy nagyon okosan teszed. S, ha semmi másért meg nem teszed, már csak azért is meg kellene tenned, neked is meg minden fiatal menyecskének, hogy ne vesztegesd el fiatalságodat, mivel hogy értelmes ember számára nincsen ahhoz fogható fájdalom, mint az, ha elvesztegette idejét. És hát mi az ördögnek vagyunk itt mi, akik kivénültünk, ha nem azért, hogy vigyázzunk a tűzhely parazsára. Ha valaki tudja ezt, és bizonyságot tehet róla, hát akkor én vagyok az. Most, hogy megvénültem, kimondhatatlan és keserves lelkiismeret furdalást érzek, sajnos hiába, hogy elpocsékoltam időmet. És ám bátor nem vesztegettem el egészen, mivel nem szeretném, ha azt hinnéd, hogy a fejem lágyára estem, mégsem tettem annyit, amennyit tehettem volna. Ha erre visszagondolok, s látom, hogy mivé lettem ide nézz, s hogy nem akad már senki, aki szikrát ütne taplómon, tud Isten, nagyon elszorul a szívem. Férfiakkal nem esik meg ilyesmi. Azok nem egyféle, hanem ezerféle dologra születnek, és javarészük többet élt öregen, mint fiatalon. De a nők egyébre sem születnek, csak erre, meg arra, hogy gyerekeket hozzanak a világra, és csak is azért van némi becsök. És, ha semmi máson nem veszed észre ezt, észreveheted abból, hogy erre mindig készen állunk. A férfiaknál pedig nem így van. Ezen felül egy nő kifáraszthat sok férfit, holott sok férfi sem tudna kifárasztani egy nőt. Mivel tehát erre születtünk, újból mondom neked, fölöttébb okosan teszed, ha férjednek mindent kamatostul megfizetsz, hogy vénségedre semmit fel ne hánytorgathasson lelked a testednek. E világból kinek-kinek annyi jut, amennyit elvesz magának, különösképpen pedig a nőknek, kiknek jobban ki kell használni a idejüket, míg alkalmuk vagyon rá, mint a férfiaknak, mivel láthatod, hogy ha megvénülünk, sem férjünknek, sem másnak nem fűlik foga hozzánk, sőt kizavarnak a konyhára, hogy a macskával társalkodjunk, és számon tartsuk a lábasokat meg a tálakat. S, ami még rosszabb, csúfondáros dalokat szerkesztenek rólunk, kornyikálván, fiatalnak minden jót, vénasszonynak koporsót s máseféle csúfságot mondanak ránk. De hogy ne szaporítsam a szót, végezetül mondom neked, senki előtt nagyobb hasznodra nem tárhatott fel lelkedet, mint éppen előttem. Mivel hogy nincs a világon olyan ficsúr, kinek én nem merném megmondani, amit kell, sem olyan rátarti a vagy faragatlan ember, kit meg ne puhítanék, s rá ne vennék arra, amit akarok. Csak mondd meg, mit akarsz, a többit pedig bízd rám. De egyre figyelmeztetlek, leányom, légy hozzám jó szívvel, mivel hogy földhöz agadt szegény vagyok, s mostantól fogva azt akarom, hogy részed legyen valamennyi bűnbocsánatomban és mi atyánkomban, amit elmondok, hogy Isten olybá vegye ezeket, mint mécseseket és gyertyákat halottaidnak lelki üdvösségükért. És ezzel elhallgatott. A menyecske tehát olyképpen egyezett meg a vénasszonnyal, hogy ha találkozik bizonyos ifjúval, kisűrűn cselleng a mazutcában, s kitetőtől talpig lefestett előtte, tudja már, mit kell cselekednie. Annak utána jó darab füstölt húst adott neki, és Isten hírével elküldötte. A vénasszony kevés napok múltán nagy titokban elküldte hozzá a mazifjút, kiről neki szólott, s nem sok idő múltán egy másikat. Aszerint, hogy a menyecskének melyikre szottyant kedve. És bár igen félt a férjétől, mégsem szalasztott el egyetlen efféle alkalmat sem, mely csak kínálkozott. Történt pedig, hogy midőn valamely este a férje vacsorára ment egyik barátjához, kinek neve volt Ercolano, a menyecske meghagyta a vénasszonynak, hogy küldjön föl hozzá bizonyos ifjút, ki a legszebb és legkedvesebb ifjú volt Perugiában. Az pedig nyomban megcselekedte. De alig ült vacsorához a menyecske a fiúval, egyszerre csak Pietro elkiáltotta magát a kapuban, hogy nyissák ki. A menyecske ennek hallatára azt hitte, hogy menten szörnyet hal. De mindenáron el akarta rejteni az ifjút, azonban a nagy hirtelenségben nemhogy elküldötte, vagy máshová dugta volna el, hanem bebújtatta egy tyúkkas alá, mely a szobának előcsarnokában volt, ahol vacsoráztak, s rádobott egy éppen aznap kiürített szarmazsákot és ennek végeztével gyorsan kaput nyitott férjének. Hogy pedig az belépett a házba, szólott hozzá ekképpen, ugyan kutyafuttában lenyeltétek a vacsorát. Felelte Pietro, bele se kóstoltunk. Hát ez hogy történt? Kérdezte az asszony. Akkor mondotta Pietro, elmondom. Mikor az asztalnál ültünk, Ercolano és felesége meg én, egyszerre csak tüsszentést hallottunk a hátunk mögött, melyre először és másodszor rá se hederítettünk. De az, ki tüsszentett, harmadszor is és negyedszer is és ötödször is és még sokszor eltüsszentette magát, s akkor aztán mind a hárman nagyot néztünk. Ercolano, ki amúgy is haragudott feleségére, mert jól megvárakoztatta, minek előtte kaput nyitott neki, nagy dühösen elordította magát. Micsoda dolog ez? Kitüsszögít ilyen vadul, és fölkelt az asztaltól, odament a lépcsőhöz, mely mindjárt mellettünk volt, aljában pedig egy deszkával elkerített kuckó, amin őt a ház berendezésekor rendszerint csináltatnak, hogy oda alkalomattán egyet-mást félre tegyenek. S mivel úgy rémlett neki, hogy onnét hangzik a tüsszögés, kinyitotta a kuckónak kis ajtaját, s alig hogy kinyitotta, azon nyomban orfacsarókén bűz csapott ki belőle. Ezt ugyan már előbb is lehetett érezni, de mikor panaszkodtunk miatta, az asszony azt mondta, ez onnét van, hogy kénnel fehérítettem a fátylaimat, s aztán a serpenyőt, melybe a ként hintettem, hogy füstölögjön, odadugtam a lépcső alá. Onnan jön most a bűz, s minek utána Ercolano kinyitotta a kuckó ajtaját, s a füst némiképpen szerte foszlott, bekukkantott oda, s akkor meglátta azt, ki az előbb tüsszentett, s még mindig tüsszögött, mivel a kénnek gőze ingerelte. És ám bár még folyton tüsszögött, a kén már úgy folytogatta tüdejét, hogy kevés hiány nem csak a tüsszögés, hanem a szusz is benne rekedt volna. Amint Ercolano megpillantotta fel kiáltott, aha asszony hát most már tudom miért kellett annyit várakoznom a kapunnyitásra mikor hazaértem. De Isten engem úgy segéljen, megfizetek érte. Mikor az asszony ezt hallotta, s látta, hogy bűne kiderült, egyetlen szóval sem mentegette magát, hanem elszaladt az asztaltól, s tud Isten, hová ment. Ercolano nem vette észre, hogy felesége megszökött, s többször is beszólt annak, kitüsszögött, hogy bújjon már ki. De az, mivel már nem tudott mozdulni, akármennyit is szólongatta Ercolano, bizony meg sem moccant. Miért is Ercolano az egyik lábánál fogva kihúzta, és késért rohant, hogy megölje? de én bizony féltem, hogy még magam is bíróság elé kerülök, hát felugrottam, s nem engedtem, hogy megölje, vagy bántalmazza, s mi több, védelmére keltem és ordítoztam, s ennek hallatára betódultak a szomszédok, és az ájulti fiút kivitték a házból, nem is tudom, hová. Ez aztán beadott a vacsoránknak, melyet is én nemhogy meg nem ettem, hanem még csak meg sem ízleltem, mint már mondottam. A menyecske ím ez esetnek hallatára megismerte, hogy más asszonynak is volt annyi esze, mint neki, ha néha napján utol is éri némelyiket a bal szerencse. És szívesen szót emelt volna Ercolanó feleségének védelmére, de meggondolván, hogy ha az idegennek bűnét becsmérli, maga bűnének szabad utat egyenget, ekképpen fogott szóba, hát ez aztán gyönyörű dolog. Ez aztán a tisztességes jámbor asszony. Hát ilyen a hűséges, becsületes asszony, kinek akár meg is gyóntam volna, oly szentnek tette magát. S még hozzá nem is mai csirke már s ilyen jó példával jár a fiatalok előtt. Átkozott legyen az óra, melyben világra jött, meg ő maga is. Hogy az ívecstelen gonosz asszony a város minden asszonyának szégyene és gyalázata nem tud elpusztulni. Sárba taposta tisztességét és urának fogadott hűségét s annak-e világi becsületét, és nem sül ki a szeme ilyen embert, ki tisztes polgárt, ki jól bánt vele, s egyúttal önmagát is gyalázattal beszennyezni. Isten engem úgy segéljen, e fajta nőkkel irgalmatlanul el kellene bánni, agyon kellene verni őket, elevenen tűzre vetni s hamuvá égetni valamennyit. Ám aztán eszébe jutott maga szeretője, ki ott volt nem messzire tőle a tyúkkas alatt, hát noszogatni kezdte Pietrót, hogy menjen már aludni, mivel hogy későre jár. Pietro, ki inkább éhes volt, mint álmos, megkérdezte, van-e még valami vacsora. Felelte erre a menyecske még, hogy van-e vacsora. Hát szoktunk vacsorát főzni, ha nem vagy itthon, hát talán Ercolanó felesége vagyok én. Ugyan miért nem mégy már, feküdj le csak, ennél okosabbat nem tehetsz. Történt pedig, hogy este Pietrónak némely jobbágyai bizonyos holmikkal megjöttek a tanyáról, a szamarakat pedig meg sem itatták, hanem bekötötték a kicsi nyistállóba, mely a pitvar mellett volt. Nos, az egyik szamár, melyet leginkább gyötört a szomjúság, kihúzta fejét a kötőfékből, kisétált az istállóból, s mindenfelé szaglászott, ha nem lelne a vizet. Sekképpen botorkálván odaért a kashoz, mely alatt az ifjú lapult. Annak pedig, mivel négy kézláb kellett kuporognia, egyik kezének ujja kívül jutott a kason. Soly nagy volt szerencséje, akarom mondani szerencsétlensége, hogy a szamár rálépett erre az ujjára. Miért is az ifjú rettenetes fájdalmában hangosan elsikoltotta magát. Pietro ennek hallatára nagyot bámult, s mindjárt tudta, hogy a sikoltás benn a házban hangzott el. Miért is kiment a szobából, s mivel hallotta, hogy az illető még mindig nyög. Minthogy a szamár nem vette le lábát az ujjáról, hanem továbbra is durván ránehezedett. Elkiáltotta magát. Ki van itt? És oda sietett a kashoz, fölemelte s akkor meglátta az ifjút. Ki? Nem is szólván arról, mennyire fájt az ujja, melyet a szamár patája összelapított. Főképpen félelmében reszketett, hogy Pietro valami kárt teszem benne. Pietro pedig nyomban megismerte, mivel hogy fajtalanságában már nagy ideje settenkedett utána. Kérdezte tehát, mit kereselte itten? Az pedig nem is felelt erre, hanem Istennek szerelmére kérte, ne bántsa. Mondotta néki Pietro, kelj fel, ne félj, nem bántalak, de mondd meg, hogyan kerültél ide és miért? Az ifjú mindent rendre elmondott neki. Pietro, ki éppen annyira örült, hogy megcsípte a fiút, mint amennyire a felesége szomorkodott miatta, kézen fogta, s magával vitte a szobába, hol a menyecske kimondhatatlan szorongásban várakozott rá. Pietro pedig leült vele szemben és szólott, nos, épp az imént szidalmaztad Ercolanó feleségét, s azt mondottad, meg kell égetni, mivel valamennyietekre szégyent hozott. Miért nem beszéltél mindjárt magadról is? Vagy ha már magadról nem akartál szólani, hogyan merészkedtél róla így beszélni, tudván, hogy magad is elkövetted azt, mit ő elkövetett? Bizonyára semmi egyéb nem vitt rá, mint az, hogy valamennyien egy húron pendültök, s mind abban mesterkedtek, hogy magatok bűnét másik hibájával takargassátok. Hogy a mennydörgős Isten nyila csapjon belétek és égessen meg benneteket, tipokolnak fajzatjai. A menyecske látván, hogy a szidalmakon kívül egyelőre semmi baj nem érte, észrevette, hogy urának már egész teste szinte reszket a gerjedelemtől, hogy így szép fiút megkaparintott. Megemberelte hát magát és szólott. Nagyon is jól tudom, mennyire szeretnéd, ha lecsapna a mennykő, s valamennyiünket megégetne, mivel hogy te is csak úgy kívánod a nőket, mint a kutya a korbácsot. Krisztusnak keresztjére ezt ugyan lesheted. De szeretnék egy kicsit számolni veled, hogy tulajdonképpen mi is a panaszod. és bizonyára jól járnék, ha Ercolanó feleségével összemérnél engemet, mivel hogy a szenteskedő, képmutató vénasszony, és, ami kell neki, megkapja férjétől, ki is úgy kedvében jár, ahogy feleségnek kedvében járni illendő. Nékem pedig ebben nincs részem. Bár nem tagadom, hogy ruhával és cipővel bőven gondoskodol rólam, de tudod, hogy egyebekben mi szűken vagyok, s mióta nem feküdtél már velem. Én pedig inkább járnék rongyokban és mezítláb, ahogy az ágyban jobban gondoskodnál rólam, mint ilyen bőségben, holott egyébként oly gyalázatos fukarul bánsz velem. Hát értsd meg józanul, Pietro, hogy épp olyan nő vagyok, mint a többiek, s arra vágyom én is, mire a többiek. Azért pedig semmi szemrehányás nem érhet, hogy máshol igyekszem betölteni vágyamat, ha már tőled semmit nem kapok. Legalább annyira vigyázok a becsületedre, hogy nem szűröm össze a levet kocsisokkal meg koszosokkal. Pietro már látta, hogy ez a szóáradat így fog ömleni egész éjszaka. Tehát mivel amúgy sem sokat törődött az asszonnyal, szólott ekképpen asszony most aztán elég. Ebben én majd megelégítlek, de nagy szívességet cselekednél velünk, ha adnál valamit vacsorára, mivel úgy látom, hogy akár csak jó magam, ez a fiú sem vacsorázott még. Nem hát, felelte az asszony, bizony nem vacsorázott, mivel téged épp akkor hozott haza az ördög, mikor vacsorához ültünk. Menj hát, szólott Pietro, adj nekünk vacsorát, annak utána pedig majd elrendezem a dolgot olyképpen, hogy nem lesz panaszra okod. Mikor az asszony látta, hogy férje megbékélt, fölkelt, nyomban újra megterítette az asztalt, behozatta a vacsorát, melyet készített, s gyalázatos férjével s a fiúval egyetemben jókedvben megvacsorázott. Hogy aztán Pietro vacsora után hogyan elégítette meg mindhármukat, azt bizony elfelejtettem. Csak annyit tudok, hogy mikor másnap reggel a fiú lent járt már a piacon, éppenséggel nem tudta volna bizonyosan megmondani, melyik mulatta vele magát többet az éjszaka, a felesége, vagy a férje. Miért is mondom nektek, drága hölgyeim, szemet szemért, fogat fogért. Ha pedig ebben nincs módotok, tartsátok eszetekben addig is, míg nem módotok leszem benne, hogy amilyen volt az a Dionisten, olyan legyen a fogadisten is. Minek utána tehát Dioneó bevégezte novelláját, a hölgyek csak tartózkodón nevettek, nem, mintha nem mulattak volna rajta pompásan, hanem inkább szégyenkezésből. A királynő pedig tudván, hogy uralkodása véget ért, felállott és levette fejéről babérkoszorúját, s kedvesen föltette Elisa fejére, mondván, Madonna, rajtad az uralkodás sora. Minek utána Elisa átvette a méltóságot, éppen úgy cselekedett, miként előtte a többiek, vagyis mindenek előtt parancsot adott az udvarmesternek mindabban, mi uralkodásának idejére szükséges volt, s annak utána a társaság helyeslése közben ekképpen szólott. Sokszor hallottuk már, hogy tréfás mondásokkal, csattanós felelettel, vagy gyors elhatározással miképpen értették már sokan a módját, hogy illendő csípéssel viszonozzák másoknak harapását, vagy elűzzenek valamely fenyegető veszedelmet. Mivel pedig e tárgy szép és hasznos is lehet, rendelem, hogy holnap Istennek segedelmével ebben a körben mozogjanak el beszéléseink, vagyis olyanokról legyen szó, kik valamely csípést szellemes mondással visszavertek, vagy talpra esett válaszsal, vagy gyors elhatározással megszabadultak valamely veszteségtől, veszedelemtől, vagy szégyenkezéstől. Ezt mindnyájan egy értelemmel javallották, miért is a királynő felállott, s valamennyi őket elbocsátotta mind a vacsora idejéig. Midőn a tisztes társaság látta, hogy a királynő felkelt, ők is mind felállottak, s a szokott módon kiki azzal mulatta magát, mi leginkább kedvére volt. De mikor a tüskök cirpelése elült, összehívták a társaságot, s akkor vacsorához telepedtek. Amint pedig a vacsora jó hangulatban bevégződött, a társaság dallal és tánccal szórakozott. S minek utána Emilia a királynő kívánságára megkezdette a táncot, Dioneó parancsot kapott, hogy dalt énekeljen. Ki is nyomban rákezdte. Monna Aldruda, fogd fel pendejed, jó hírt hozok neked. Ezen mind a hölgyek hahotára fakadtak, különösképpen pedig a királynő, kiparancsolta, hogy hagyja abba ezt a dalt, és énekeljen másikat. Szólott akkor Dioneó, Madonna, ha cimbalmom volna, akkor ilyen énekelnék. Monna lapa, kapd fel a szoknyád. Vagy, olajfa alatt a pázsit. Vagy ha tetszik, énekelhetem ezt, a tenger hullám vesztemre hullám. Mivel azonban nincsen cimbalmom, válasszatok-e ezek közül. Jöjj ki velem a mezőre, hadd döntselek le, mint a lóherét. Szólott a királynő, nem, énekelj mást. Felelte Dioneó, hát akkor talán ezt. Monna Simona már is kótyagos, pedig október ugyan messze van. A királynő elmosolyodott és szólott, ejje, ördög szánkázza a hátad, énekelj valami szépet, ha akarsz, mert ezt mi nem akarjuk. Felelte Dioneó, nem, Madonna, ne haragudjál, hát milyen tetszik neked jobban. Tudok én ezernél is többet. Talán ez. Édes kedves kagylócskám, hely, nem koptatlak jócskán. Vagy, lassan a testtel, férjecském. Vagy kakast vettem, megér 100 lirát. Akkor a királynő kisé megbosszankodott, sám bár a többi hölgyek mint kacagtak, szólott. Dioneo, elég a tréfából, énekelj valami szépet. Különben majd meglátod, mennyire megharagszom. Dioneo ennek hallatára abba hagyta a bolondozást, s nyomban más dalba kezdett, amint következik. A tünde ragyogás, mely ott izzik, ámor, szerelmem szemében, mindkettőtök rabjává tett egészen. E ragyogás, mely szép szeméből áradt, és megfogant szívemben lángodáltal, itt izzik már szememben. S hogy a te hatalmad mi óriás nagy, orcájának megpillantása rával. Elég volt fölfedeznem, hogy lássam, mire megben gyönyörködöm, kidús minden erényben, sóhajtozásom új forrása lészen. Ím így lettem tiéd hát, drága gazdám, s engedelmes szolgátként várva várom kegyelmező hatalmad. De nem tudom, tudja-e, érzi az már, hogy lelkemet égőn eléje tárom, se tűz már el nem alhat, ki ilyen diadalmat vet rajtam, hogy már lelki békesség nem kell nékem, csak tőle magától éppen. Ezért kérlek hát, én uram, s reményem, közöl cséresztesd véle valamelyest szolgálatomra lángod, hadd tudja meg, hogy lángja itt tüzében életem lassan elvesz. Ó, légy hozzám kegyelmes, s tisztet szerint ajánlj be néki szépen, s hozd végre már magaddal őt elébem. Minek utána Dioneo elhallgatott, s ezzel mutatta, hogy dala bevégződött, a királynő még a többiekkel is énekeltetett, ám bár Dioneo dalát fölöttébb megdicsérte. De mikor már az éjszakának egy része elmúlott, s a királynő érezte, hogy a nappali forróságot elverte az éjszaka hűvössége, parancsolta, hogy másnapig kiki kedve szerint térjen nyugovóra. Végződik a Dekameron 5. napja.